8 óra 44 perc, a másik mikrofonnál pedig Bódis Kornél, a Magyar Követelés Kezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnöke. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Amiről beszélgetünk, az az, hogy ugye sokan vesznek föl hitelt, volt idő, amikor, főleg amikor deviza alapon történt mindez, azt mindenki megérezte szerintem. Azóta mindenki óvatosabb, de vajon mennyire vagyunk óvatosak hitelfronton, és mennyire vagyunk jó adósok vagy rossz adósok? Először is mi számít rossz adósnak?
Én azt mondanám, hogy rossz adós kifejezés egy kicsit átértelmezendő, de ugye attól, hogy valaki a hiteleit nem tudja megfelelően törleszteni, még nem lesz rossz ember, de félretéve a viccet, egy ügylet a jogszabályok szerint, hogyha a KHR-t, a központi hitelinformációs rendszert veszem alapul, azokat az ügyleteket tartalmazza problémás ügyletként, amelyet legalább 90 napja nem fizet az adós, és ennek az összege eléri a minimálbér mindenkori összegét. Ezek számítanak klasszikusan rossz hitelnek, ezeket tartják nyilván ugye a KHR rendszerben.
Ez hogy alakult az elmúlt időszakban, mert ugye ez mindig változik, hogy hol több, hol kevesebb. Alapvetően összességében azt hallani, hogy azért a magyarok általában inkább a jó adósok közé tartoznak.
Igen, tehát egyrészt nagyon érdekes, hogy Európában az egy háztartásra eső hitelek aránya, legalábbis, hogyha a lakáshiteleket nézzük, historikusan alacsony, tehát Magyarországon kifejezetten alacsonynak számít, az utolsók között vagyunk, hanem a legutolsó helyen, az egyfőre jutó hitelállomány tekintetében. A másik a kérdés előző része, hogy hogyan alakult a nem teljesítő rossz hitelek aránya. Ez gyakorlatilag a 2015-ös év környékén, a válságot követő években volt a csúcson. 20% fölött is járt bőven, itt a háztartási hitelekről beszélek, a 90 napot meghaladó késedelmes lakáshitelekről. Ezeknek az aránya mára 2-2,5% környékére csökkent, tehát egy drasztikus csökkenés figyelhető meg, és 2024-ben ez az arány tovább javult. Tehát a kereskedelmi bankok portfóliójában a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya kifejezetten csökkent. Ugye ennek számos összetevője van, de a trend az jól látható.
Na most itt mindig emlegeted, vagy fontosnak tartod hozzátenni lakáshitel. Na most nem csak lakáshitelek vannak, hanem egyéb hitelek is. Azokat mérik, nézik ezt, vagy ott, hogy mondjam, más a rendszer, mondjuk áruhitelek, egy időben azok is nagyon pörögtek, ott is el lehet csúszni.
Természetesen. A lakáshitelek minősége messze a legjobb Magyarországon. Az elmúlt időszakban ez szépen alakult, tehát nagyon kevés követeléskezelői piacra kerülő ingatlannal fedezett hitel van, legyen az szabad felhasználású hitel, vagy kifejezetten lakásvásárlási jelzáloggal fedezett hitel. És egyébként a portfólió minőség természetesen minden termékkategóriában nyomon követi ezt a bankrendszer és a KHR rendszer is, minden termékkategóriában javult, azt figyeljük meg. Nyilván az, hogy mekkora a bedőlt hitelek aránya, az terméktípusonként eltér. Hagyományosan a legmagasabb a folyószámlahitelek, illetve a hitelkártyák esetében, ez valahol egyébként 6-7% környékén alakul 2024-ben, tehát ez sem számít drámaiabb magasnak, ezeknek a termékeknek van egy ilyen jellemzője. Az ingatlannal fedezett hitelek viszont kifejezetten szépen alakulnak. Látjuk is, tehát a bankok aktívan végzik a portfólió tisztítási tevékenységet, ez ugye azt jelenti, hogy a rossz hiteleket időről időre pályázatok keretében eladják, hiszen egy banknak nem feladata az, hogy ezekkel a hitelekkel egy határon túl ő bajlódjon. Meg hát ugye az Európai Unióban nagyon szigorú szabályai vannak a rossz hitelekre vonatkozó gyakorlatoknak. A bankoknak tőkét kell erre képeznie, gátolja egy szinten túl a hitelezési tevékenységet, tehát sokkal észszerűbb módja, hogyha eladják ezeket a rossz hiteleket, kifejezetten erre szakosodott pénzügyi vállalkozásoknak.
Lakáshiteleken túl, nem beszéltük ezt meg, de mondjuk vállalati hiteleknél is van ilyen, hogy mondjam, típusú lista, hogy ki az, akivel nem
megy. Természetesen, ugye ez alapvetően egy hitelező védelmi eszköz, hiszen a bank végső soron a betétesek pénzét kezeli, ezt helyezi ki. Nyilván az a célja, hogy ezt minél nagyobb biztonsággal tegye, olyan vállalatoknak vagy olyan személyeknek adjon hitelt, akiktől nagy esélye vissza is fogja ezt kapni, hiszen azért mégiscsak egy pénzügyi, egy üzleti vállalkozás. A KHR lista ezt a cél szolgálja, tehát azokat a jogi személyeket, vagy magánszemélyeket tartalmaz a részben, akik nem tettek eleget határidőre a fizetési kötelezettségüknek, tehát velük azért jobb vigyázni. Persze több státusza is van, több lehetőség is van a KHR rendszerben, van a fennálló aktív tartozás, ami jelenleg is megvan, illetve vannak a passzív státuszú KHR-ben nyilvántartott ügyletek, ahol már rendezésre került az adós által, akár részben, akár egészben a tartozás. Itt fontos különbséget tenni.
Na most, hogyha valaki bajba kerül, mert ez az élet hosszat ilyen, akkor mi a legfontosabb, hogyha van mondjuk egy hosszabb távú, mert nyilván a lakáshitelek azok egyrészt jóval nagyobb összegről szólnak, hosszú távú megállapodások bank és magánszemély között, az áruhitelek nyilván ezek ilyen gyorsan pörgő dolgok. Tehát
abból kevésbé. Is lehet baj.
Abból is lehet baj, csak talán kevesebb vagy kisebb. Szóval mi az a pont, amikor, hogyha az ember érzi, hogy baj van, mit kell tennie ahhoz, hogy a lehető legjobban ússza meg a problémát?
Én azt mondom, hogy kommunikáljunk. Legyünk elérhetőek. Az a tanács, hogy ne vedd át a levelet, váltogassuk a címeket, húzódjunk a háttérbe, ez nem jó tanács. Legyünk elérhetőek, írjunk levelet, írjuk le a problémánkat, kérjünk átütemezési lehetőséget, és hagyjuk azt, hogy a pénzügyi intézmény, akár a bank, akár a követelést megvásároló pénzügyi vállalkozás velünk együtt, a mi képességeinkhez igazodva dolgozzon ki egy olyan törlesztési tervet, ami mindenkinek elfogadható. Ez a legfontosabb. Tehát a legrosszabb az, hogy eltűnünk. Ezt nem szabad.
Aha. Mert hogy azért van mozgástér, vagy lehet mozgástér.
Természetesen, tehát ahogy az Európai Unió minden országában, úgy Magyarországon is lehetősége van a hitelezőnek arra, hogy végrehajtási eljárás keretében érvényesítse a jogos követelését, és ezt nem érdemes megvárni.
Ez világos, de ennek a folyamata az, hogy mondjuk tényleg becsattogok egy bankba, és azt mondom, hogy na, van egy kis probléma bármi miatt is, mert lehet átmeneti jellegű is. Mennyire fogadókészek a bankok arra, hogy valóban tegyenek egy javaslatot, vagy közösen dolgozzuk ki?
Ugye én a követeléskezelői oldalt képviselem, de természetesen a kereskedelmi bankoknál is van egy jól bevett gyakorlat arra, hogy a fizetési nehézségekkel szembesülő adósnak milyen procedúrákat dolgozzanak ki, milyen megoldásokat. Erre egyrészt az MNB is dolgozott ki ajánlásokat, amiknek a betartását egyébként ellenőrzi is, meg hát jól felfogott üzleti érdeke úgy a banknak, mint a követeléskezelő pénzügyi vállalkozásnak, hogy kidolgozzanak, akár úgy, hogy a futamidőt nyújtja, kialakít mondjuk egy kedvezményes első befizetést, egy csökkentett havi részletet, esetleg részbeni elengedést ajánl fel az ügyfélnek, mondjuk a szerződésben kikötött kamatból lehet elengedni fizetési hajlandóság, vagy egy gyorsított törlesztés esetén. Tehát számos konstrukció van, ezeknek a kombinációja is létezik, a lényeg, hogy megállapodásra jussunk az ügyféllel. Ennek az első lépés, hogy tudjunk egyáltalán beszélni, tehát az egyirányú kommunikáció, az SMS, a levél, az váljon két irányúvá. Az ügyfél tegye fel a kezét, és mondja, igen, itt vagyok. Rendben, szeretnék megállapodni.
Olyan is van, hogy mondjuk valamennyi időre felfüggesztik adott esetben a hitelek törlesztését? Mert mondjuk lehet olyan élethelyzet, hogy tudom azt, hogy 4 hónap múlva mit tudom én érkezik majd valami összeg akármiből is, viszont most vagyok bajba, és nem tudom ezt így előre elintézni, csak azért kérdezem, tehát ezek van, rengeteg élethelyzet van.
Nagyon sok élethelyzettel találkozunk a munkánk során. Természetesen, amit említettél, ilyenre is van példa. Ehhez nyilván az kell, hogy ezt indokolja az ügyfél. Megvizsgáljuk, és hogyha a körülmények indokolják, akkor erre van lehetőség.
Egyébként mennyire gyakori az, hogy így ügyfelek azért ezzel élnek, hogy inkább előre szaladnak sem, mint hátra?
Én azt tapasztalom, hogy ahol sikerül az ügyféllel felvenni a kapcsolatot, tehát tényleg jelentkezik, tudunk beszélni, ott nagyon magas a megállapodás kötés aránya, és Magyarországon, Európában körbenézve magas a megállapodások teljesítésének is az aránya. Tehát sok esetben tapasztaljuk azt, hogy ha tudunk megállapodást kötni, akkor azt teljesíti az ügyfél.
Uh-huh. És a cégek esetében is hasonló a helyzet?
Cégek esetében egy kicsit mások vagy a sikerességi arányok.
Nehezebb utolérni adott esetben.
Attól függ, melyik szegmensről beszélünk. A klasszikus mikro, kis és középvállalkozás nagyon hasonlít a lakossági ügyfélhez, hiszen sokszor beszélünk kényszervállalkozásról, ahol tulajdonképpen az alapító személye, a motorja az egész vállalkozásnak. Ez hasonlít ahhoz, mint ahogy egy magánszemélyel szembeni követelés működik. Egy nagyvállalat esetében teljesen más az eljárás, hiszen ott azért van egy termelés, van egy folyamatos árbevétel, vannak alkalmazottak.
Jó, egy nagyvállalat nem tud csak úgy eltűnni, ez igaz.
Pontosan.
Tehát a telephely van, meg ilyesmi.
Inkább azt mondom akkor, hogy a válasz az, hogy cégmérettől függ.
Viszont ugye az ember olvas olyanokat, hogy egy címen be van jelentem, teszem a 100 cég, ezek, és akkor itt aztán van minden, a BT-től a KFT-ig mindenféle, nem is feltétlen termelő, hanem szolgáltató. Na, ilyen esetekben most így mosolyogsz, de gondolom,
a magyar emberek kreatívak, találkozunk ilyennel, tehát vannak rekorder ilyen cég, székhely szolgáltatók.
Hát tudom, hogy volt valami település, ahol nem tudom, 200 cég volt bejelentve.
Vannak rekorderek, igen.
Egy ilyen viskó vagy
gyakorlatilag. Itt azért nehéz mit tenni. Nyilván ide vezet egy út, ezekre a címekre szűrni kell, ezeket figyelni kell. Elsődlegesen egyébként az első vonal dolga az, hogy ezeket a címeket kiszűrje. Tehát úgy a finanszírozók, mint a különféle szolgáltatók, jó, ha figyelnek erre. Ezeknek az adatbázisát érdemes nyomon követni. Tehát, hogyha egy cím gyakran fordul elő, érdemes szűrni a hajléktalanszállók címeire, hogyha egy cég oda van bejelentve, ott általában nem sok gyümölcsterem.
És a vállalati oldalon, ha ilyen probléma van, ott mennyire működnek együtt, mennyire sikeres ott behajtani a
ketté követelést? Választanám a dolgot. Az egyik az, hogy általában, amikor hozzánk kerül egy mikro, kis és középvállalkozás, ott általában más struktúrális problémák vannak. Nagyon magas az egyszerűsített felszámolásoknak az aránya és a száma a megszüntetési eljárások között, ami azt jelenti, hogy a vállalat vagyona, vagy akár az irathiány okán, mert még az iratok sincsenek tisztességesen nyilvántartva, nem folytatható le a felszámolási eljárás a klasszikus szabályok szerint. Ilyenkor nem sok remény van a hitelezőnek ahhoz, hogy hozzájusson a pénzéhez. Viszont ne felejtsük el, hogy a hatályos csődtörvény azért tartalmaz passzusokat az ügyvezető, illetve a tulajdonos felelősségére vonatkozóan is. Tehát nem dőlhet hátra egy ügyvezető, hogy hát bocs, KFT-n volt, és akkor innentől kezdve én mentesülök. Erre igen, azért érdemes figyelni.
Néhány éve azért szigorodott a jogszabály, és ugye büntetőjogi felelősség.
A hitelező védelem működik Magyarországon is. Igen.
Nagyon szépen köszönöm. Stúdiónk vendége volt Bódis Kornél, a Magyar Követelés Kezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnöke. Egy kis zene, utána közlekedünk, 9 óra jön, friss hírekkel jelentkezünk, és nyitjuk a tőzsdét természetesen.